Sok Szabolcs-Szatmár Bereg megyei diák választja tovább tanulás céljából a hajdunánási Kőrösi Csoma Sándor református gimnáziumot. Dér Balázsné Dobi Inci, az intézmény igazgatója a következő percekben a beiskolázási lehetőségekről, a képzésekről és a tehetséggondozási programról is tájékoztatja hallgatóinkat. A riportár Pokrovenszki Gergely.
Most ugye a beiskolázási időszak kellős közepén vagyunk, és még van egy rövid időszak, amíg eldönthetik a fiatalok, illetve a szülők, hogy hová, melyik intézménybe jelentkezzenek. Milyen tapasztalatokról tud eddig beszámolni igazgatónő?
Kétféle képzést indítunk ebben az évben, vagyis a következő tanévben is, mert van egy 6 évfolyamos képzésünk, ahova ugye most a 7-től várjuk a gyerekeket, és van egy 4 évfolyamos képzésünk, ahova most a 8-osok remélhetőleg a Kőrösi gimnáziumot fogják beírni a felvételi lapjukra. A 6 évfolyamos képzésnél az a sajátosság áll elő, hogy ugye sokfelől jönnek a gyerekek viszonylag, és 7.-8. osztályban egy alapozó képzés folyik, de ez kiemelten tehetséggondozó osztály egyébként, hiszen 9-től 3 területen van lehetőségük emelt szintű képzésben részt venni. Jelent ez matematikát, biológiát, illetve történelmet. A 4 évfolyamos képzésünkben 2 osztályt szoktunk indítani, van egy nyelvi emelt szintű képzésünk, és van egy általános tantervű képzésünk, amit igazából azoknak a gyerekeknek ajánlunk, akik még nem tudják pontosan, hogy mit szeretnének tanulni, de azért fontos az, hogy minden közismereti tárgyat alaposan és elég széles körben tudjanak ahhoz tanulni, hogy majd a pályaválasztásuk megfelelő legyen.
Mennyire tudatosan választanak a mai fiatalok mondjuk egy középiskolát, egy gimnáziumot?
Szerintem elég nagy a felelősség, és tulajdonképpen ez nem csak a gyereknek, hanem a szülőnek is komoly dilemmát okoz, hogy mit válasszon. Olyan sok inger éri őket ebben a világban, és én meg vagyok róla győződve, és nyilván gimnázium párti vagyok, hiszen azt gondolom, hogy egy 14 éves gyerek nagyon nehezen tudja eldönteni azt, hogy az elkövetkezendő, hát 20-30 évben, még akkor is, ha pályát módosít időnként, mit tanuljon. És a gimnázium pont arra ad lehetőséget, hogy egy kicsit kitoljuk ezt a döntést, és mondjuk 18 évesen legalább azt a szakterületet, irányt megtalálja, amiben majd valóban elkezd dolgozni.
Úgy tudom, hogy nagyon sok Szabolcs-Szatmár Bereg megyei gyerek is jelentkezik.
Igen, egyre nagyobb a létszám, és nagyon örülünk neki, hogy megyén kívülről is érkeznek gyerekek, és annak meg külön örülök, hogy nagyon jó visszajelzéseket kapunk tőlük.
Milyen értékek mentén szervezik az iskola életet?
Nyilvánvalóan a gimnázium nevében a református jelző nem csak díszítő motívum. 2015 óta, egy 67 év kihagyás után lett újra egyházi fenntartású az intézmény, de azt el kell mondanom, hogy nagyon nagy áldás az, hogy helyben van a fenntartunk. És így a mindennapi gondjainkat, a mindennapi problémáinkat és örömeinket, sikereinket is azonnal meg tudjuk osztani, és van rögtön visszajelzés. Fontos számunkra, hogy a gyerekeket a jó atyához oda szeressük, és ne oda lökjük, vagy taszítsuk, vagy kényszerítsük rá. Ez 2015 óta így van, hogy fokozatosan, valóban megmutatva nekik azt a másik utat, lehetőséget, hogy sosincsenek egyedül ebben a világban. És nagyon fontos az, hogy valóban a keresztény értékrend szerint neveljük, és nyilván legjobb tudásunk szerint tanítsuk őket, de azzal mindannyian tisztában vagyunk, hogy mi csak magvetők vagyunk. De ezt igyekszünk úgy képviselni, mindazzal, ahogyan mi viselkedünk a gyerekekkel, szülőkkel, és élünk, hogy ez követendő legyen.
Egy-két konkrét példát esetleg említene igazgatónő?
Nagyon kedves a számomra mondjuk ebben a fél évben az, hogy volt 2 szörnyű haláleset, 2 diáklánynak az édesapja hunyt el. És anélkül, hogy pedagógus kezdeményezés történt volna, azt mondták a gyerekek, hogy ugyanúgy, ahogyan a karácsonyi időszakban szoktunk adományokat gyűjteni, akkor legyen ez a két család a kedvezményezett. Előtte, ez még jóval a fél év kezdete előtt, egy szociális ösztöndíj létrehozásában gondolkodik az egyházközség. Nyilván már most a presbitérium el is határozta, ez döntés van róla. És egy másik szívet melengető dolog az, hogy azt mondták a iskolai diákbizottság tagjai, hogy akkor egy jótékonysági sütivásárral egy bizonyos összeget, egy alapot akkor beleadnánk ebbe az alapítványba. Szóval azt hiszem, hogy vannak olyan kis hajtásaink, ami bizakodásra ad okot.
Mennyire tudják hazavinni ezt a szellemiséget?
Most, hogy eltelt már 7 év, és egy kicsit határozottabb keretek között folyik a hitélet, a családi vasárnapokon az látszik, ugye elsősorban itt azért kamasz gyerekekről beszélünk, egyfajta tartózkodás, nehogy már anyával vagy apával kelljen jönni. Na ez oldódni látszik. Tehát egyre inkább bevonódnak ebbe a körbe, ugyanakkor bármilyen kérésünk van, segítségre van szükség, a szülők maximálisan a háttérből segítenek bennünket.
Említette a tehetséggondozást, vannak nívós csoportok, és ezeket önök itt próbálják tovább erősíteni és gondozni. Melyek a legfelkapottabbak, és mennyire vesznek részt tényleg a tehetségek ebben?
Nehéz kérdés, mert elég sok területünk van, de nyilvánvalóan ugye amilyen tagozatban dolgozunk, ugye ez a biológia, matematika, nyelvi képzés, ez egyértelműen ezt jelenti, hogy egyrészt nagyon fontos kimenet egy gimnáziumi képzésnek, hogy milyen érettségi vizsgát tesz egy gyerek, és ezeknek a gyerekeknek a többsége nyilván emelt szinten, és nem akármilyen szinten érettségizik. Már csak azért is tudom ezt mondani, mert mondjuk a biológia-kémia szakos kolléganők jó gyakorlatként a megyében lévő gimnáziumokban megosztják a tudásukat, hogy lehet ilyen eredményeket elérni, amihez nyilván a gyerek elengedhetetlen. De ha csak a nyelvvizsgák számára gondolok, ahogyan a végzőseink innen kimennek, akkor azt gondolom, hogy az is egy olyan terület, ahol méltán lehetünk büszkék a gyerekeink szorgalmára, de ugyanilyenek a rajzos gyerekeink, a törisek, a szavalóink, a helyesíróink, tehát tényleg nem nagyon tudok olyan területet mondani, ahol ne lenne ilyen. Tehát a szaktárgy, a művészetek, a sport. Azt szoktuk mondani, hogy a jó atya amilyen talentumot adott a gyerekeknek, arra itt mi lehetőséget adunk, hogy kibontsák. Hát ezzel vagy élnek, vagy nem élnek, de mi arra ösztönözzük őket, hogy ne tékozolják ezt el.
A gyengébb képességűeket hogyan tudják segíteni a felzárkóztatásra, gondolok itt?
Van egy nagyon klassz tehetséggondozó fejlesztő pedagógus kolléganünk, és most nyilván itt ebben a fejlesztő pedagógiáját szokta elővenni, illetve a református egymi munkatársai is segítenek ebben a feladatban, hiszen van olyan gyerek, akinek mondjuk törvényi kötelezettségünknek megfelelően, vagy mondjuk gyógypedagógus szükséges, de ők így, illetve az osztályfőnöki szaktanári segítséggel, hiszen ezeknek a gyerekeknek egy részének van szakértői papírja, amit a kollégák a számonkéréseknél figyelembe vesznek. Ugyanakkor van olyan gyerek, aki olyan élethelyzetbe kerül, hogy lehet, hogy nem megy neki most olyan jól, akkor egy kicsit a szárnyaink alá vesszük, és megyünk tovább. Most a második fél évtől egyébként a tanulószoba ajtaját fogjuk kinyitni. Hát ez kötelező jellegű bizonyos gyerekeknek, akik nem érték el azt a szintet, ami bennük van, és akkor majd meglátjuk, hogy ebből milyen szép eredmények kerekednek.
Egy-egy ilyen pedagógiai folyamat az elengedhetetlen, hogy erősítsék a gyerekeknek az önbizalmát és az önbecsülését. Itt erre mennyire van lehetőség?
Egyéni foglalkozás keretében igen. Azért nyilvánvalóan megint csak azt mondom, hogy több lehetőségünk is van, hiszen van iskolapszichológusunk, de hát van egy intézményi lelkészünk is, akihez lehet fordulni. Ezeknek a gyerekeknek van olyan, amikor elég az, hogyha valaki meghallgatja őket. Egy-két biztató szó, egy ige, egy imádság, és lehet, hogy ez már elindítja azon az úton, hogy előre tudjon lépni. Addig, míg nem volt járványhelyzet, addig évfolyam szinten áhítatok vannak. Most ugye azért, hogy a fertőzést minél inkább lassítsuk, kerüljük, a közösségi médiát hívjuk segítségül. Mozzanaplón keresztül csendes perceket olvashattunk, aztán volt egy felmérésünk, egy kérdőíves felmérésünk, mert fontos, hogy mit mondanak a gyerekek, hiszen ahogyan beszélgettünk erről, a kamasz egy egészen különleges korosztály, akinek véleménye és kemény kritikai érzéke is van, ugyanakkor jobbító szándéka is, és így most áttértünk az Instagram felületre, ami azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal népszerűbbnek bizonyul, mint a mozanaplós üzenetek.
Milyen területek, vagy milyen témák fogják meg a fiatalokat, amelyeket ott önök megosztanak? Hogy látja, milyen visszacsatolások jöttek eddig?
A lelkészeink, mert nem csak az intézményben dolgozó, hanem a vezető lelkipásztor is, míg itt jelenlétiben tartottuk az áhítatokat, igyekeztek mindig olyan területeket érinteni, ami megfogja a gyereket. Nyilván igazodtunk a bibliaolvasó kalózhoz, de azért vannak olyan témák, és most egyre inkább markásan látszik, hogy az emberi kapcsolatok a legfontosabbak. Legyen az család, legyen az barát, annak a elfogadása, hogy én ilyen személyiség vagyok, te olyan személyiség vagy, és a lelki egészség egy egészen különlegesen kiemelkedő terület egyébként, amin meg is lepődtünk, hogy én azt szoktam mondani, hogy én tudom, hogy nagyon jó gyerekeink vannak, ilyen szépen, intelligensen megfogalmazták azt, hogy mire vágynak, ez szerintem egy nagyon, nagyon jó tapasztalás, hogy valóban gondolkodó értelmiségi gyerekeket nevelünk.
És erősítsen meg, igazgató azt, hogy nem csak a virtuális térre vágynak a gyerekek.
Nem, ez nagyon-nagyon fontos számukra. Minden hónapban van olyan harmadik vasárnap egyébként, amikor a gimnáziumi pedagógusoké, diákok és a szüleiké a templom, ha lehet így ilyen kisajátítóan fogalmazni, és azt kell, hogy mondjam, hogy megtelik a templom vasárnaponként.
Még egy dologról nem beszéltünk, az egyik ilyen az élménypedagógia. Milyen eszközökkel tudják segíteni a tanulást, hogy minél könnyebben elsajátítsák a gyerekek a tudást?
Nagyon nehéz helyzetünk volt akkor, amikor az online oktatás elindult, és akkor is nagyon nehéz helyzetünk volt, amikor visszatértünk, mert különböző helyzeteket kellett kezelni. Azt gondolom, hogy a digitális világot nem lehet kizárni a tanórákról, és örömmel elmondhatom, hogy minden tanteremben, most már a pincétől a második emeletig van projektor, van vetítő, van hangszóró. Ezeket a kollégák igyekeznek is egyébként használni. Gyerekek véleménye ebben a körben is fontos volt, például nagyon szerették a gyorsan kitölthető teszteket, amiket most a jelenléti oktatásban is használunk egyébként, de nagyon szeretik a páros munkákat, csoportban szeretnek dolgozni, tehát igazából azt gondolom, hogy egy nagyon komplex módszertani eszközrendszerrel ezek a gyerekek szeretnek iskolába járni.
Az oktatók milyen viszonyt tudnak kialakítani a gyerekekkel? Gondolom nagyon jót, hiszen a gyerekek szeretnek iskolába járni, ahogy ön fogalmazott.
Elsősorban a tisztelet a legfontosabb, és a másik elfogadása. Azt mondom, hogy nyilvánvalóan mindenkinek nem lehet minden tantárgy a kedvence. A gyerekek többségénél azért ez látszik, hogy humán vagy reál beállítottságú, de ez nem befolyásolhatja gyökeresen azt, hogy milyen viszonyban vannak a pedagógusokkal. Ugyanakkor az osztályfőnökeikkel olyan viszonyban vannak, ami talán túlmutat a pedagógus és diák viszonyon, mert olyan, mintha a pótanyukájuk, pótapukájuk lenne az osztályfőnök. Tudok olyanról, hogy van, amikor este 9:30 messengeren üzen az osztályfőnökének, hogy segítségre van szüksége, vagy mi történik. Tehát igazából egy nagyon hatékony, mély kapcsolat van köztük.
Ez nagyon fontos, és nagyon fontos az is, hogy az önkéntes programra nagyon odafigyelnek ebben az intézményben. Ugye beindul a következő tanévben, hogy külföldön teljesíthetnek szolgálatot a gyermekek.
Igen, szerettük volna, ha az idén nyáron már mehetnének, de ugye ez most nem. De a nagyszámú jelentkezők azt mutatják, hogy vágynak erre a gyerekek, és a szülők támogatják őket egyébként.
Nézzük meg akkor, hogy hová ahová van lehetőségük elutazni és szolgálatot teljesíteni.
A legnépszerűbb Málta és Dél-Anglia volt egyébként. A gyerekeknek szerintem a 80%-a Máltát jelölte, és a többiek azt hiszem, hogy hát angol területen, de Dél-Anglia volt a legnépszerűbb.
Milyen feladat vár majd a leendő diákokra ott?
Az adott nyelviskola az ottaniak fogják koordinálni, tehát nekünk az a feladatunk, hogy megszervezzük innen a diákcsoportot, legyen kísérő pedagógusuk, és tulajdonképpen az ottani tartózkodásukat azt nem nekünk kell szervezni.
Hogyha most a szülőkhöz szólhatna igazgatóasszony, akkor mivel tudná őket megnyerni, mit szeretne nekik elmondani és átadni?
A legfontosabb dolog az, hogy a gyerek véleményét vegyék figyelembe. Nagy tapasztalás az, hogy ha a gyerek nem olyan intézménybe kerül, amivel ember szeretne, akkor nem fog ott úgy teljesíteni, ahogy mondjuk a szülő elvárja. A másik az az, hogy valóban nagyon nehéz és jól átgondolt döntést kell hozni, mert amit az elején mondtam, azért nem mindegy, hogy milyen irányba áll be az a gyerek most. Ha a szülő úgy gondolkodik, hogy talán még egy kicsit éretlen, kiforratlan a személyisége a gyerekének, akkor szerintem jó döntést hoz, ha ad még neki időt, hogy egy picit körülnézzen, szerteágazó tudásra tegyen szert, és majd úgy tudjon választani. Ugyanakkor nekem szülőként is fontos, hogy olyan intézménybe járjon a gyerek, ahol rend van, ahol mindennek megvan a rendje, és nálunk sem minden idejövő gyerek van megkeresztelve, élnek vallásos családban, de mindenki elfogadja ezt az értékrendet, és itt, amilyen nyugalom van, és amilyen feltételeket biztosítunk, az mindenki számára csak előnyt jelenthet.
Sok Szabolcs-Szatmár Bereg megyei diák választja tovább tanulás céljából a hajdunánási Kőrösi Csoma Sándor református gimnáziumot. Dér Balázsné Dobi Inci, az intézmény igazgatója az elmúlt percekben a beiskolázási lehetőségekről, a képzésekről és a tehetséggondozási programról is tájékoztatta hallgatóinkat. Pokrovenszki Gergely riportját hallották.